az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, itt az új év kezdetén vízkeresztet ünnepeljük ezen a mai vasárnapon, és a szent misét szentelt víz szenteléssel kezdjük, víz megáldásával kezdjük. A bűnbánatnak a jele a szentelt vízzel való meghintés, és azután így a szokásos szent mise kezdéskor felindított bűnbánat, ez is ide kapcsolódik ehhez a vízszentelő szertartáshoz. Kedves testvéreim, könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy áldja meg ezt a vizet, amit mindig keresztségünkre való emlékezéssel akarunk magunkra hinteni. Kérjük mennyei atyánkat, segítsen kegyelmével, hogy a tőle kapott Szentlélekhez mindig hűségesek maradjunk. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, alázattal kérjük irgalmadat, áld meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazok, akik használják, testi-lelki üdvöt találják, amire hintik vagy amiben vegyítik, az tisztuljon meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztott számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket, árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a víz mennyei ajándékait szolgálatában űzze el a gonosz lelket, tartsa távol a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában, vagy bármely helyen, akármit érint is, vagy meghint is, ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése és szent neved segítségű hívása által, Urunk, Te őrizd meg a ház lakóinak épségét és nyugalmát, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat, és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak: a júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta, Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán azzal küldte őket Betlehembe: menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Azok pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, amíg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincse zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirrát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, karácsonykor Lukács evangéliumának a részleteit olvassuk, amelyek elmondják, hogyan is született meg a kis Jézus a betlehemi istállóban, hogyan hódoltak előtte a pásztorok, és aztán hogyan vitték később Jézust, Mária meg József Jeruzsálembe, hogy ottan a templomban bemutassák, és hogyan köszöntötte ott Anna próféta asszony, meg Simeon a maga szép énekével. Most itt Vízkereszt ünnepén a másik evangélistának a szövegét olvassuk, Mátéjét, aki szintén beszél Jézus születéséről. De ő erről beszél, ezt mondja el, amit olvastunk, hogy akkor, amikor Jézus már egy kicsit nagyobbacska, akkor messzi földről érkező emberek Jeruzsálemben keresik őt, mert a csillagokban jelét látták annak, hogy valami nagy király születik Izraelben, és hát az Izrael királyának a szülőhelyén nyilván a fővárosban keresik, a királyi udvarban, Heródesnek a házában. És milyen érdekes, ottan kopognak, senki se tud ilyen születésről, Heródes maga is megrebben, és aztán azt mondja, hogy keressük meg ezt a gyermeket, nem hódolni akar előtte, bár maga úgy állítja be a dolgot, hogy őt is megragadja ez a születés történet, szeretne ő is hódolni a gyermek előtt, igazából azonban vetélytársat lát benne, és az életére tör. És azért segít az érkezőknek, hogy eljussanak Betlehembe, de ki fürké akarja fürkészni, hol van a gyermek, hogy aztán eltálolítsa, elhárítsa azt a veszedelmet, amit sejt ő magára nézve ennek a gyermeknek a születésében. Megrendítő történet ez, és ugye mi megszoktuk, hogy ne csak az evangéliumra figyeljünk, mikor ezt az eseményt magunk előtt fölidézzük, hanem képekre gondolunk, amelyek olyan gazdagon lefestik ezeknek a napkeleti bölcseknek az alakját, tevékkel, szolgákkal jönnek, és aztán királyi ruhába vannak öltözve, és hódolnak a kisgyermek előtt, és csak ugyanilyen kincseket vesznek elő, amelyek ottan ámulva, fényesen világítják be ennek a szegény családnak a környezetét, Józsefnek, Máriának az arcát is. Valójában, hogyha a bibliai szövegre figyelünk, akkor ott meglepve veszük észre, hogy a történet nagyon egyszerű vonásokkal van megrajzolva, és sok minden eleme ennek az elbeszélésnek homályban marad. Nem is királyokról szól az elbeszélés, hanem azt mondja, hogy napkeletről bölcsek jöttek. Azt sem mondja meg, hogy hányan voltak. csak később következtettek arra, hogy három ajándékot hoztak, hát akkor hárman lehettek. De nem tudjuk. Nem mondja meg, hogy honnan jöttek, milyen városból, milyen országból, egymást ismerték-e korábban, vagy különböző helyekről indultak el, és útközben találtak egymásra. Mindezt nem tudjuk. Ott látjuk őket Jeruzsálemben. És aztán kicsit meglep bennünket, hogy mikor Jeruzsálemben elmondják, hogy mi áradban vannak, akkor ugye Heródes is, meg vele egész Jeruzsálem megrémül. És aztán a tudósokhoz fordulnak, azok kerítik elő a Bibliából ezt a jövendőlést, hogy hát a messiásnak, az eljövendő Dávid ivadékának ott kell születnie, ahol maga Dávid is született, Betlehemben, ebben a kicsi városban vagy falucskában, ahonnan Dávid családja származik. Hát menjenek oda akkor ezek a bölcsek. És milyen érdekes, hogyha már Heródes rosszat forral a gyermekkel szemben, hát akkor miért ilyen könnyedén engedi el ezeket a bölcseket, hogy rájuk bízza, hogy majd jöjjenek vissza, nem is mennek vissza hozzá. Hát mondjuk maga is rögtön velük mehetett volna, vagy velük küldhetett volna egy kis csapatot, hogy kísérjék őket, biztosítsák az útjukat, és majd a csapat utólag jelenteni, hogy hol van az a gyermek, akit ő ilyen rossz szándékkal, gonosz szándékkal föl akar keresni. Nem, Heródes küldi ezeket az embereket tovább, és aztán várja, hogy visszajöjjenek. Azok előtt pedig fölragyog újra a csillag. És milyen érdekes, hogy ez a csillag, amelyikről eddig csak azt tudtuk, hogy valahol látták az égen, hirdette nekik, hogy Izraelben király született, ez most előttük megy, és vezeti őket a Betlehemben vívő úton, és megáll a ház fölött, amelyikben Jézusra lelnek. És akkor oda belépnek, hódolnak a gyermek előtt. Visszatérő szó ez a hódolat. A királyok azért, vagy a bölcsek azért jöttek, hogy hódoljanak a gyermek előtt, és most beteljesül a vágyuk, hódolnak előtte. Leborulnak, úgy köszöntik, ahogy az Istent köszönti az ember, azzal a alázattal, meg odaadással. És ugye érdekes, hogy az elbeszélés egy kicsit ilyen legendás jellegű, de semmit sem mond olyat, amit mondjuk Jézushoz nem illenék. Nem mondja azt, hogy Jézus ott megszólalt, vagy akár csak rámosolygott ezekre a bölcsekre, hanem egyszerűen ő csak ott jelen van, és ezeknek a tekintete ráemelkedik, de az elbeszélő semmi olyasmit nem mond róla, ami nem illenék egy kicsi gyermekhez. És azt sem mondja, hogy Máriával, Józseffel valami hosszú beszélgetést folytattak volna, hiszen nyilván Mária nem tudott nyelveket, ezek meg nem beszéltek arámul, megjelennek, az ajándékaikat bontják ki, és adják, leborulnak, és a gesztusaikkal fejezik ki azt a hódolatot, azt az örömet, ami eltölti a szívüket, hogy látták, látják, itt lehetnek, e körül a gyermek körül. Milyen érdekes ez. És aztán milyen érdekes, hogy álmukban kapnak aztán utasítást, másúton térjenek vissza hazájukba, el is tűnnek, soha se fognak visszatérni többé. Ugye valahogy azt gondolnánk, hogy hát ha ilyen messze földről eljönnek ezek az emberek azért, hogy egy megszületett gyermeket köszöntsenek, akkor, amikor az még a szavukat se érti, hát majd akkor 20 év múlva, mikor már ez nagyobbacska lesz, akkor visszajön közülük egyik másik, és megnézi, hogy hogyan alkodik, hogyan, mi történt azóta azzal a gyermekkel, akit ők köszöntöttek. Vagy hogy mondjuk Mária elteszi az aranyakat, amiket kapott ajándékba, és később odaadja Jézusnak, hogy most már megnőttél, és eddig nem tudtál volna mit kezdeni vele. Tehát itt van, ezt hozták neked akkor, amikor születtél. Ezek a messziről jött emberek. Vagy hogy Jeruzsálembe akkor, amikor majd föllép Jézus, akadnának emberek vagy hittudósok, akik azt mondják, hogy hát hiszen 30 évvel ezelőtt ennek a születését nyomoztuk ki, ezért jöttek ide idegenből emberek, és felháborodott a város, felbojdult, és küldtük őket Betlehembe. Hát most itt van ez az ember, aki akkor megszületett. Ennek a jelenetnek az emléke sose tér vissza többé a Bibliában. És éppen ezért is gondolatunk arra, hogy valószínű, hogy nem egy valóságos történelmi eseményt látunk itt magunk előtt, hanem az evangélista tulajdonképpen ezzel a történettel, ezzel a legendás elbeszéléssel azt akarta nekünk elmondani, hogy kicsoda is az, aki ott Betlehemben megszületett. Egyelőre nem keresik föl bölcsek, egyelőre nem bontanak ki előtte csomagokat, kincses zsákokat, hogy arannyal, tömjénnel, mirrával ajándékozzák meg, amelyek egyébként is a királyi méltóságára, az isteni fönségére és a szenvedésére utalnak, mert a mirra az meg gyógyszer, mintha már előre gondolnának arra, hogy ez az ember a fájdalmak férfia lesz majd. De hát nem kerül elő többé ez a mirra. Előre elbeszélés azzal arra, hogy ki lesz majd ebből a Jézusból. És mi ennek az elbeszélésnek a olvasása során elgondolkodhatunk azon, hogy mi elzarándokolhatunk gondolatba őhozzá, és tudjuk már, hogy mivé lett, tudjuk már, hogy a mi életünket hogyan alakította a tanításával, szeretetével, bölcsességével, hogyan halt meg értünk, és hogyan támad föl, hogy a föltámadásának a fényében magához öleljen mindnyájunkat. És ezért köszöntjük őt a születésekor már azzal a lélekkel, amelyel ezek a bölcsek borulnak le előtte az elbeszélés szerint. Valahogy így vagyunk ezzel. És azért énekeltük is az énekben, hogy hódoljunk előtte. Nem szégyen az embernek hódolattal leborulni ezelőtt a Krisztus előtt, aki nem csak gyermekkorában volt ilyen kiszolgáltatott szegény, hanem később is nem hadseregekkel vonult ide-oda, hogy a földön rendet teremtsen, hanem vándor tanítóként élt, és járt faluról falura, hogy az Isten fölséges terveiről beszéljen, és az emberek szívébe ültesse olyan szavakat, amikről elmondhatta, hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. És tegyen a világba jelen valóvá ilyen eszméket, hogy igenis minnyájan testvérek vagyunk, hogy igenis hát a kölcsönös felelősségnek az útján kell járnunk, és együtt élnünk, és azután szeretetben, akár egymásért elviselt gondokban, szenvedésben találjuk meg az életünknek az értelmét. És tudjuk itt a földön is az Isten hatalmas szeretetének a jelenlétét biztosítani. Szüntelen veszélyben is, szüntelen kockázatok között is, de mégis úgy, hogy ez a szeretet, ez a földön jelenlévő, göngeségben megjelenő isteni eszme, ez erősebb lesz minden olyan hatalomnál, amelyik a kiirtására gondol, amelyik ellene fordul. És hogy igenis, ezelőtt, a Krisztus előtt, Istennek a gyöngétségben megnyilatkozó ereje előtt érdemes nekünk meghódolni. És aki meghódol Krisztus előtt, az király, akkor is, hogyha nem öltözik királyi ruhába. Az valamiképpen a föld javát szolgálja életével, példájával, imádságával, türelmével, mások között való tevésével, vevésével. Ilyesféléről szól ez a történet, és ezért szeretjük annyira. És azért kérjük az Úristen, hogy csak ugyan most is, amikor annyira látjuk, hogy elsötétül körülöttünk a világ, hogy tényleg a sok ember elszokik attól, hogy templomba járjon. Sokan azt gondolják, hogy a kereszténység az a múltnak egy szép, de veszendő, pusztuló kincse, amelyik mögött elfölött eljárt az idő. És mi pedig tudjuk, hogy kicsoda Jézus, és ezeknek a bölcseknek a alázatával, bizalmával hódolunk előtte, és hazavárjuk a messziről érkezőket is, akik azért innen is, onnan is elindulnak, sokan már a feledésnek a világából mert valami hírt meghallottak, és a szíven ütötte őket, és eljönnek, nem csak azért, hogy a múltnak a nosztalgiájával valamit megérezzenek abból, ami valaha megvilágította az emberek szívét, hanem hogy ebben a modern világban is a Krisztussal való találkozásból erőt meg bátorságot merítsenek arra, hogy a jónak a szelíd és mégis hatalmas szószólói legyenek az emberek között. Erre gondolunk ma, és így ajánljuk a mi barátainkat is, sokan a fiaikat, unokáikat is, ennek a Jézusnak, és azután fohászkodunk hozzá, mi, akik itt összegyűltünk körülötte, és akik esténként is otthon, mostanában talán kigyűjtjük a gyertyát még a jászol előtt, és ott egy kicsit imádkozunk. Imádkozunk azokért is, akik körülöttünk élnek, és más utakon keresik a saját boldogulásukat, vagy az emberiség boldogulásának a szolgálatát. Mi hisszük, hogy itt van ennek a kulcsa meg a megoldása, e körül a Krisztus körül. És azután nem féltve, hanem gondosan, felelősségtudattal állunk őrt körülötte, és azután köszöntjük őt, fordulunk hozzá, hogy segítsen, áldja meg a világot, és gyűjtse össze maga körül a jó akaratú embereket, hogy általuk a többieket is aztán megszólítsa, jobb útra térítse. Nagy erő az evangéliumnak az ereje. Akkor is, hogyha az elbeszélés szerint ennek a Jézusnak majd menekülnie kell, akkor is, hogyha Egyiptomba vezet az útjuk, és mögöttük Heródesnek a fegyverei pusztítanak, azért Heródes eltűnik, és a hatalma megsemmisül, és ennek a Jézusnak a küldetése pedig beteljesedik, és áldásá kifakulhatatlan, megtörhetetlen kegyelemmé válik, életté, gazdag életté válik a világ és az emberiség számára. Kedves testvéreim, erre gondolunk ma, és azután így köszöntjük Jézust, ajándékokat hozunk mi is eléje, a saját életünknek az egyszerű ajándékait, bizalmunkat, hitünket, igyekezetünket, nem kincses zsákokat bontunk ki, de azt, amit adni tudunk, azt egész szívvel adjuk, és Jézus biztos, hogy nagyon örül ezeknek a mi ajándékainknak. Kezembe került most egy kedves írás, Joachim Vankénak a írása, akit én nagyon kedvelek, más dolgait, írásait is ismertem már régtől kezdve. Biblikus tanár volt ő az erfurti teológián, és aztán Erfurtnak a püspöke, érseke lett, és hát erről a vízkereszti jelenetről írt egy kis írást, és elmondja, hogy ott Erfurtban van egy középkori dombormű, az egyik régi templomnak a falán, amelyik ezt a napkeleti bölcseknek a hódolatát ábrázolja. Kőből vannak kifaragva az alakok, és valahogy úgy, hogy egy kicsit magasabban van a kis Jézus Máriával, Józseffel, lejjebb a királyok, és ha valaki igazán hát oda akar férkőzni ehhez a jelenethez, akkor oda kell térdelnie a csoport elé, szinte a királyok közé, és akkor fölnézhet Jézusnak az arcára, és akkor látja azt, hogy Jézus mosolyogva fogadja a körülötte hódolókat, és ennek a gyermeknek ez a szent és gyönyörű mosolya, ez valamiképpen az áldásnak az örömével bocsátja el az odaérkezőket. És akkor azt mondja, hogy igen, le kell borulnia annak, aki mosolyogni akarja látni Jézust. És aki leborul előtte, az találkozik a mosolyával, és az ebben megújul. És aztán azt is elmondja, hogy a templom szolgától hallotta, hogy annak idején Honecker is, ugye, aki hát ennek a kommunista kelet-német országnak a vezetője volt, az is elment oda a templomba a műemlékeit megnézni, és hát mondták neki, hogy ő is ott térdeljen le, és nézzen föl, mert úgy tudja igazán látni ezt a egész képet, vagy domborművet meg is tette, és hát aztán örült. És aztán a Vanke azt írja, hogy azóta meghalt ez az Onecker, és biztos ott is hát meg kellett hódolnia kellett azelőtt, a Jézus előtt, aki ottan fogadta, és akkor talán jó volt neki, hogy eszébe jutott, hogy egyszer már letérdelt előtte itt a földön is, amikor ott a erfurti templomban hát a domborművet akarta megnézni, de akkor is mégis meghajlotta a térdét, és akkor is hát ugye föltekintett erre a mosolygó Jézusra, és az arca, a szíve is talán megtisztult tőle. Hát igen, várjuk az embereket, és készítjük az útjukat, hogy akár egy képhöz, akár ennek az evangéliumi történetnek a segítségével Jézushoz eltaláljanak, és azután meghódoljanak előtte, és királlyá változzanak a hódolatukban, és aztán az életük is megtisztuljon, megújuljon annak a mosolynak a hatására, amelyel Isten fogadja őket, és visszaöleli őket a szeretetébe. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mi Urunkat, hogy vezesse minden népet az igaz hit világosságára.